Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, üdvözlöm a tévénézőket, rádióhallgatókat. Kiindulási alapunk ma az, hogy óriási mennyiségű energiát fogyasztunk, ha körülnézünk itt a stúdióban is, égnek a lámpák, fűtenek körülöttünk. Ezt a rengeteg energiát ma leginkább fosszilis energiahordozók elégetésével fedezzük, mint olaj, gáz és egyéb ilyen dolgokból. Ezekkel egyrészt az a probléma, hogy el fog fogyni valamikor a következő 50-30 évben, de még inkább azt is láthatjuk, hogy ezek növelik a széndioxid koncentrációt a légkörben. De ezek már konkrét mérési adatok, látjuk, hogy tényleg van egy növekedés, és tényleg akkortól valamikor az emberiség komolyan ténykedik a világban. Tehát világos, hogy valamit teszünk a világgal már. Most ez a széndioxid koncentráció változás azért is probléma, mert egy üvegházhatás kelt. Egyre inkább csapdába ejti a napsugárzás, és növelni fogja a földi légkörnek a hőmérsékletét, legalábbis vannak erre jelek. Ez itt például egy konkrét mérési adat, amelyik mutatja, hogy az elmúlt mondjuk 160 évben, 140 évben tényleg van valami változás, úgy tűnik, hogy növekszik a légkörnek a hőmérséklete, de az ember egy kicsit körülnéz a saját környezetében, akkor is látja, hogy valami változás tényleg történik, vannak köznapi bizonyítékok is, hogy valami változik. Ezt látjuk a következő ábrán. Ugye az ember érzi a környezetében, hogy valami változás történik. Tehát biztos, hogy ez egy olyan probléma, amivel valamit tennünk kell. És hogy mit kell tennünk, az egy jó kérdés. Hát felvetik azt, hogy talán leginkább takarékoskodni kéne az energiával. Ez is egy megoldás, de mi van akkor, hogyha mi se tudunk takarékoskodni az energiával, hanem valahonnan energiát kell nyernünk. Hát például felvetik azt, hogy tényleg vissza a takarékoskodásra mégiscsak, ennél is egy kicsit zavart vagyok itt az előadás elején. Hogyha az energiával takarékoskodunk, akkor az azt jelenti, hogy
professzor úr, ennél is zavarba jövünk.
Ennél is egy kicsit zavarba jöttem az előadás elején. Tehát, térünk vissza arra, hogyha energiát kell termelnünk valamiből, akkor felvetik azt a kérdést, hogy ha takarékoskodunk, akkor nem kell annyi energiát termelnünk. Tehát például mondják azt, hogy ha kevesebb energiát fogyasztunk, akkor majd jobb lesz nekünk. Tehát menjünk el abba az irányba, hogy megtehetjük ezt. Hogyha körülnézünk a világba, akkor látjuk, hogy sokkal több ember van a világon, mint mi itt Európában, akik kevesebb energiát fogyasztanak. És ha ezeknek az embereknek most azt mondjuk, hogy ti takarékoskodjatok azért, hogy nekünk jobb legyen majd, ezért ők nem fogják ezt szeretni. Tehát biztos, hogy a takarékoskodást nem fogjuk tudni úgy megoldani, hogy majd Kínában, vagy Indiában takarékoskodnak az emberek, hanem abban az irányba kell elmenni, hogy egyre több energiát kell produkálni, mert az embernek szükségük lesz rájuk. Most az energiaprodukcióra egy lehetőség lenne az, hogy megújuló forrásokból fedezzük az energiát. Felmerül a napenergia lehetőség, vagy szénenergia, ezek tulajdonképpen mind-mind megújuló források, ezek mind a napenergiából táplálkoznak és megújulnak. Tehát, hogyha ez egy ilyen érzelmi hozzáállásban azt gondolja az ember, hogy ez egy nagyon kiváló megoldás, azonban mégis, ha elkezdünk numerikus számolásokat csinálni, hogy milyen lehetőségeink vannak konkrétan itt Magyarországon például. Megnézzük, hogy mekkora felület kell Magyarországon ahhoz, hogy mondjuk napenergiával fedezzük a villamos energiafogyasztásunkat, akkor oda jutunk, hogy ma körülbelül Magyarországon egy olyan néhány száz négyzetkilométer felületet kellene lefednünk napelem táblákkal ahhoz, hogy produkálni tudjuk a villamos energiafogyasztást. De ez elég nagy, például az én családomnak biztos, hogy nem lenne annyi felülete, hogy ezt produkálja a nap a háztetőkön. Tehát biztos, hogy valami más irányba kell mennünk. Felvetik például a szélkerekeket, ezzel is kb. Olyan 300 emberek kell egy szélkereket csinálni, és ez megint egy elég nagy probléma, például elrendezni valahol a házak tetején ezekre a szélkerekeket. Tehát mindenféle számolásnak az alapja az, hogy numerikusan megnézzük, mire tudunk jutni. Most amellett még, hogy ezek óriási felületet igényelnek ezek a megújuló források, egy másik probléma, hogy ezek nem nagyon reprodukálhatók, nem nagyon tudjuk szabályozni őket. Tehát például, ha nem süt a nap éjszaka, akkor is szükségünk van energiára, valahonnan ezt fedeznünk kell, és ezért tárolnunk kell ezt az energiát. És energiát tárolni leginkább úgy lehet, hogy például vízi, magas hegyi tározókba felnyomjuk a vizet, utána szépen leereszkük, és energiát termelünk belőle. Ezt például Svájcban csinálják is rendszeresen, és elég sok pénzt keresnek vele, mert tárolják Európának az energiát, amit éjszaka olcsón termelnek. És kiszámolhatjuk megint csak, hogy mi történik akkor, ha például Magyarország napi villamos energiafogyasztásának a 10%-át kellene csak tárolnunk valamilyen vízpumpálós megoldással. a 10% az kb. Annyinak felel meg, hogy a Balaton vizét ilyen 100 méter magasra fel kellene pumpálnunk, és talán leeresztenünk később, amikor szükségünk van erre az energiára. Tehát óriási mennyiségekről van szó. Érdemes ilyen kis számolásokat tenni, hogy tényleg numerikusan lássuk az érzelmi alapokon túl, hogy milyen megoldás irányába kell mennünk.
Professzor úr, van egy idevánkó riportunk, egészen piciket, harmadik osztályosokat kérdeztünk arról, hogy mi hiányozna vajon az ő életünkből, hogyha kimerülnének az energiaforrásaink. Budapesten a Lisznyai utcai általános iskolásai erről így vélekednek.
Én nagyon sajnálom az elektromos autókat, mert amikor persze, szóval nem mindenhez kell villany, mert mondjuk nappal, akkor mondjuk elhúzzuk a függönyt és látunk.
Én a tévét, mert szeretem nézni a meséket.
Én meg csak a számítógépet hiányolnám, mert mindig azzal szoktam otthon játszani.
Én a tanulást, mert hogyha nem lenne fény, akkor nem látnám a betűket.
Az elektronikai játékokat, meg az autót.
Én csak a fűtést, a meleget és a fényt.
Én sajnálnám a hajszárítót is, meg a komputert is.
Én a hűtőszekrényt, és a autókat.
Én hiányolnám a meleget, a fényt és az ételeket.
Ön, professzor úr, hiányolt valamit a kis diákok megjegyzéseiből?
Azt hiszem, hogy jók voltak a megjegyzések, tehát hogy már a diákok, a fiatalok is érzik, hogy valamit kell tennünk, itt energiát termelnünk, tehát mindenki érzi, hogy valamit tennünk kell. Ahogy mondtam, a megújuló energiák egy nagyon jó forrás, ha tényleg az ember szeretné, hogyha csak nem kéne valamilyen piszkos módon energiát termelni. Azonban, hogyha kiszámoljuk, minden numerikus tanulmány arra jut, hogy a megújuló források pár 10%-nál többet nem fognak tudni fedezni az energiafogyasztásunkból. És ha nem megújuló forrásokból termelünk energiát, akkor egyetlen lehetőséget tudok, nevezetesen, hogy kötési energiából termelünk energiát. Itt ezt mutatja ez a kis ábra. Tehát valahogy úgy, hogy veszünk egy A és egy B anyagot, ezt összekötjük, itt a kötéseket mutatja az ábra, és lesz egy AB anyag belőle. Ez például, hogyha a szenet oxigénnel elégetünk, széndioksziddá, akkor kötésbe hozzuk a szenet az oxigénnel. Most persze ilyenkor energiát nyerünk, de hogyha visszafele csináljuk ezt a folyamatot, akkor be kell fektetnünk az energiát. Tehát egy ilyen kötési energiából való termelés mindenképpen avval jár, hogy valamilyen anyagot átalakítunk egy másik anyaggá, és ezt folyamatosan csinálnunk kell, ezt nem lehet megszakítani. És a kérdés az, hogy mennyi anyagot kell átalakítanunk ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű energiát termeljünk. És ilyen kis számolásokat tehetünk, hogy például a kémiai kötéseknél, amit a környezetünkben leginkább ismerünk, körülbelül egy elektronvolt per atom az az energia mennyiség, amelyiket fel lehet szabadítani egy ilyen kémiai kötésből. Ez egy kicsit változik, de úgy nagyságrendileg valahol itt tartunk. És ebből ki lehet számolni például Magyarországon, mennyi anyagot kell átalakítani évente egy főre, hogy fedezzük a magyarországi energiaigényeket. És kiukadunk valahova olyan 100 és 1000 kg per fő per év környékére. Ez egy elég nagy szám, hogyha én körülnézek így a kis családomban, akkor azt látjuk, hogy a jó fél szobányit telerakunk egy évvel valamilyen szeméttel, amely történetesen most leginkább széndioxidként jelenik meg a környéken, de lehetne ez egy másik kémiai reakció, valamilyen más anyag is. Tehát ez nagyon sok mennyiségű anyagot produkál, és akármit is csinálunk, akármilyen kémiai reakciót találunk ki, ennyi szennyező, vagy legalábbis mellékterméket fogunk produkálni. És egy másik lehetőség, hogy nem kémiai kötéseket használunk, hanem az atom magnak a kötéseit, ahol sokkal nagyobb energiák vannak. Tipikusan egy atomra a nukleáris kötések valahol 100 millió vagy 10 millió elektronvolt energiát tartalmaznak, tehát sokkal-sokkal többet, mint a kémiai kötéseknél. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb anyagot kellene felhasználnunk arra, hogy ebből energiát termeljünk. Itt, hogyha kiszámoljuk fejenként és évente, akkor valahol 1 gram környékén van azon anyag, amit fel kell használnunk. Tehát egészen kicsi, egész kevés anyagról beszélünk. Ez viszonylag könnyű lesz valahova eltenni. És valahogy ezt a nukleáris energiatermelést használják a mai atomerőművek. Nem pont ebben a formában, ugyanis az atommagoknál az a sajátosság van, hogy a közepes méretű atommagok az olyan 50 neutront és proton tartalmú atommagok a legerősebben kötöttek, tehát igazából nem azt csináljuk, hogy két anyagot egyesítünk ott, hanem egy nagyobb atommagot bontunk kisebbre, és mindenféle kisebb dirib darab atommagokat keltünk ezekbe a mai atomerőművekbe, tehát ezeket kell eltenni. Ezek között vannak veszélyes anyagok is, vannak rádióaktív anyagok is, mérgezők is, de ahogy mondtam, nagyon kevés anyag, tehát ilyen 1 gram per személy évente kb. Az, amit el kell tennünk. De vannak már megoldások, hogyan lehet eltenni. Finnországban már konkrétan építenek is ilyen tárolókat, ahol el lehet ezeket az anyagokat rakni. Tehát ez egy megoldható dolog, de tényleg az ember nem nagyon kedveli, hogy ilyen veszélyes anyagokat valahol tárolni kell. Tehát ebből a mai helyzetből jó volna valahogyan kijutni, és erre van egy másik lehetőség is, a nukleáris energiatermelést kihasználjuk, nevezetesen, hogy mondtam, a közepes méretű atommagok a legerősebben kötöttek, meg lehet csinálni azt is, hogy kisebb atommagokból építünk fel egy kicsit nagyobb atommagokat, és ezekkel termelünk energiát. Ezek megint körülbelül ennyi, amit mutattam, olyan 10 millió elektronvolt per atom energiát szabadítanak fel, és ez zajlik a napban is, meg az összes csillagban is, itt a képen a napnak a képét láthatjuk. A nap tulajdonképpen protonokból épít fel hélium atommagokat, tehát könnyűből egy kicsit nehezebb elemeket, és ebben termeli ezt az irdatlan energiát, amit felhasználunk. Felmerült már régóta, hogy a Földön is lehetne ilyen energiatermelést megvalósítani. Teller Ede vetette fel már valamikor a 40-es évek elején, amikor még a Manhattan programban atombombát építettek, és ő volt a nagy propagálója a nukleáris fúziós energiatermelésnek, ugyanis ezt a folyamatot, amikor atommagokat egyesítünk egymással, hogy energiát termeljük, ezt fúziónak hívjuk, nukleáris fúziónak. Ez van az a lehetőség, amiről ma beszélni szeretnék itt a hallgatóságnak. Nézzük meg, hogy hogyan lehetne fúziós reakciókat csinálni. Sajnos, amikor egy nagy atommagot széthasítunk a mai atomművekben, viszonylag könnyű dolgunk van, mert szinte magától szétesik darabokra, azonban egy nukleáris fúziós reakciónál a két atommagnak, amit össze akarunk ragasztani, meg kell közelítenie egymást. Sajnos az atommagok azok töltött részecskék, és ahhoz, hogy megközelítsék egymást elég közel, ahhoz le kell győzni ezt a tacitást közöttük, és látjuk itt az animáción, hogy ahogy ezek megközelítik egymást, inkább ellögdösik egymást, még mielőtt bekövetkezne a fúziós reakció. Tehát valahogyan ezt a taszítást kéne legyőznünk, és akkor tudnánk csak reakciókat csinálni. És a taszítást legyőzhetjük úgy is, hogy felgyorsítjuk az atommagot, és egymásnak lőjük őket, valamilyen valószínűséggel eltalálják egymást, legyőzik a taszítást, és lesz egy nukleáris reakció. Ezt meg lehet csinálni gyorsítókkal, már a 40-es években létrehoztak gyorsítókat, amivel fel tudtak gyorsítani ilyen atommagokat, és ebben ki lehetett mérni, hogy milyen nukleáris reakciók lehetségesek. És ezek közül úgy tűnt, hogy a Földön a legjobban használható a deutérium-tríciumnak a reakciója, amikor a deutérium és a trícium a hidrogénnek a két nehéz izotópja. Ugye a hidrogén az egy darab protonban áll, a deutériumban van egy proton mellett egy neutron, a tríciumban van még a proton mellett még két neutron, és amikor ez a két atommag elég közel kerül egymáshoz, akkor létre tud jönni egy olyan reakció, hogy keletkezik egy hélium atommag, ahogy itt látjuk, és keletkezik egy neutron plusz energia. És az energia az hol van? Az energia az a részecskékben lesz benne, amik elszaladnak itt. A mozgási energiákban viszik el ezt az energiát. Tehát leginkább ez az a reakció, amit ki tudnánk használni a Földön energiatermelésre, és ebbe az irányba szeretnénk elmenni. Most egy probléma van, hogy ha megnézzük a kiinduló anyagokat, akkor két anyagunk van, a deutérium és a trícium. A deutérium az természetesen előfordul a földi vizekben, minden 6000. hidrogénnak az atommagja az egy deutérium atommag, ez a nehéz víznek az összetevője, ezt már 40-es években is tudták izolálni, de ez rengeteg van belőle, semmilyen probléma nincs. A tríciummal belőle szemben már probléma van, mert a trícium az 12 év felezési idővel bomlik, és ezért a természetben igen kevés van belőle, talán egy kilogrammban az egész földi légkörben, tehát ezt valahonnan csinálnunk kell. És erre van is egy lehetőségünk, nevezetesen, hogy ezt a neutront, amelyik itt keletkezik a reakcióban, ezt felhasználhatjuk egy másik magreakcióban, mégpedig arra, hogy ezt a tríciumot előállítsuk. És itt ezen a kis szimuláció, vagy kis ábrán látható, hogy hogyan tudnánk fölépíteni egy olyan fúziós reaktort, amelyikben két ilyen reakció eredményeképpen energiát tudnánk termelni. Itt láthatjuk a deutérium-trícium reakciót a közepén, és keletkezik belőle egy neutron, amit említettem. Ennek lenne egy köpenye ennek a reaktornak, és ebben a köpenyben lítium atommagokból tudnánk tríciumot és héliumot kelteni. Ha ezt az egész folyamatot így egybe tekintjük, akkor végül is azt látjuk, hogy nem történik más, mint lítiumból és deutériumból csinálunk héliumot. A trícium csak körbejár a berendezésben, az nem kerül ki belőle, és így az egész folyamatban csak nem rádióaktív anyagok mennek be, és egy nem rádióaktív anyag jön ki. Ráadásul nem is túl sok anyag jön ki belőle, itt egy ilyen paksi típusú, paksi méretű erőműben összesen talán napi 1 kg anyag keletkezne, ez egy igazán kevés mennyiség. Most még kérdés, hogy mennyi lítium van a Földön ennek a felhasználására. A lítium eléggé elterjedt anyag a Földön, és egyenletesen van jelen, nem is nagyon drága, ilyen 100 euró körül van egy kiló lítium, tehát ez tényleg nem egy probléma, hogy a lítiumot előteremtsük. Ez egy igazi jó berendezés lenne, mert tényleg szépen tudnánk energiát termelni. És akkor nézzük tovább, hogy mi annak a feltétele, hogy ebből a folyamatból valahogy energiát termeljünk. Azt már említettem, hogy az atommagok, ahogy megközelítik egymást, eltaszítják, tehát valahogyan gyorsítani kell. Lehet egy gyorsítóval, ahogy említettem, megvizsgálták a reakciókat, lehet egy gyorsítóval energiát termelni. De az a probléma, hogy amikor ezek az atommagok közelkerülnek egymáshoz, az energia legnagyobb részét a gyorsítóval bejövő részecske arra fordítja, hogy meglökje a másik atommagot, és gyakorlatilag szétoszkja az energiáját a többi részecske között. Tehát az a megoldás, hogy mi egy gyorsítóval belövünk egy részecske nyalábot, avval fúziós reakciókat keltünk, és avval haladunk tovább, avval termelünk energiát, ez nem működik, mert óriási mennyiség energiát kéne benyomnunk a közegbe, és egy nagyon kevés fúziós plusz energia keletkezne csak ebből. Tehát ez a megoldás nem jó, hogy nem tudunk energiát csinálni, és ezért az egyetlen lehetőség, hogy valahogy ezt a fűtési folyamatot, amikor a nyaláb szétoszkja az energiáját a többi részecskének, ezt valahogy kordában tartsuk, és az egyetlen lehetőség, hogy az összes részecske átlagosan ugyanannyi energiával mozogjon. Tehát nem gyorsítóval gyorsítjon a részecskéket, hanem kihasználjuk a hőmozgását a részecskéknek, és a hőmozgás során keletkezik fúziós folyamat. Most nézzük meg, hogy mennyi, milyen hőmozgás kell ez, milyen hőmérsékletek kellenek. Mondtam, hogy itt viszonylag nagy energiák vannak, gyorsítók kellenek, az kb. 10 kg elektronvolt az energia, ami kell ahhoz, hogy fúziós reakció létrejöjjön. 10 kg elektronvoltos hőmozgása a részecskéknek valahol 100 millió fokos hőmérséklet környékén van. Ez egy elég magas hőmérséklet. Ezen a környéken az anyag egész furcsán tud viselkedni. Ha elkezdjük melegíteni a szilárd anyagot, folyadékot és gázt, akkor előbb-utóbb eljutunk ebbe az állapotba. Ezen a hőmérsékleten olyan nagy a részecskéknek a hőmozgása, olyan gyors a mozgásuk, hogy az ütközésekben leszakítják ezeket a kis zölden jelölt elektronokat az atommagok körül, és végül is keletkezik egy olyan leves, amelyikben atommagok vannak és szabad elektronok, és ezek szaladgálnak ebben a gázban. Ezt az állapotot hívjuk plazma állapotnak, ez az anyag negyedik halmaz állapota. Most ez a plazma egy nagyon furcsán működő anyag. Az ember azt gondolná, hogy ez olyan, mint egy gáz, mert tulajdonképpen szabad részecskék vannak benne, és ezek szaladgálnak össze-vissza. De van egy nagyon lényeges különbség a plazmák és a gázok között. Nevezetesen, hogy ezek a részecskék, amik szabadon mennek itt, ezek töltött részecskék. Ezeknek elektrostatikus töltése van, és ebben egyrészt egymással kölcsönhatnak, de kölcsönhatnak még mágneses és elektromos terekkel is a környéken. Tehát ha egy mágneses térbe kerül egy plazma, akkor ezzel történik valami, sőt maga a plazma is fog csinálni mágneses tereket, amik visszahatnak önmagára. És ezt a folyamatot bemutassam itt önöknek, a Bató Sándor kollégám készített egy kis demonstrációs eszközt, amelyik itt látható, és ebben most demonstrálni fogja, hogy hogyan lehet egy plazmát valahogy befolyásolni mágneses térrel. Tehát ez a berendezés egy egyszerű műanyagcső, amiben egy vákumszivattyú segítségével egy ritkított levegőt csinálunk, és ebben a ritka levegőben a két elektróda között tudunk egy kis plazmát létrehozni, elektronokat gyorsítunk, ezek az elektronok újabb elektronokat szakítanak le az atomokról, és így keletkezik egy plazma. Most látjuk, ahogy ezt a gyűrűt mozgatja a kollégám, ami van két mágnes, ez a mágneses tér a két gyűrű között el tudja téríteni ezt a plazmát, elmozgatja, tehát valahogy a mágneses térrel befolyásolni tudjuk a plazma mozgását. Most ebben a kis demonstráció még azt is be tudjuk mutatni, hogy mi történik egy ilyen plazma berendezésben, akkor van, hogy baleset történik például. Tönkre megy a berendezés, vagy valamilyen gázbetörés történik ebbe a berendezésbe. És a kollégám kinyitotta a szelepet, betölt a levegő a környezetbe, és azonnal eltűnt a plazma, lehűlt. Tehát semmi különösebb dolog nem történt, hanem eltűnt a plazmánk. Köszönöm szépen. Tehát eljutottunk végül is odáig, hogy úgy lehetne fúziós erőművet csinálnunk, hogy egy ilyen forró plazmát, tehát nem ilyen hideg plazmát, mint amit látható, hanem egy forró, 100 millió fokos plazmát kéne egy berendezésben összetartanunk, és utána ebből már jönne nekünk az energiánk. Na most még mielőtt avval foglalkoznánk, hogy hogyan kell ezt összetartani, még megemlíteném, hogy van egy másik lehetőség is az energiatermelésre, nevezetesen az, hogy nem tartjuk össze ezt a plazmát, hanem szagjuk szabadon tágulni. Ugye minden anyagnak van valamilyen hangsebessége, van valami véges idő, ami alatt ez kitágul. Tehát ha szabadon hagyjuk tágulni, akkor csak egy véges idő alatt tud szétesni, és mi alatt szétesik, már energiát tud termelni. És ezt próbálják megvalósítani ilyen kísérletekben, amikor például egy kicsike kis deutérium-trícium keveréket ejtünk bele ebben a kabrába, és közben valamilyen lézersugarakkal vagy atomnyalábokkal körbe megvilágítjuk, és ebben összenyomjuk, és létrehozzuk azokat a körülményeket, amik a fúziós reakcióhoz kellenek, tehát azt a hőmérsékletet, azt a sűrűséget. Ezt a folyamatot régen megvalósították már a hidrogénbombában is, csak ott az indítást, az egésznek a begyújtását egy atombomba biztosította, és ezt nagyon nehéz bevinni a laboratóriumban, nagyon nehéz belőle valamit csinálni, érthető okokból valamilyen kis mini hidrogénbombákat próbálnak csinálni ezekben a berendezésekben. Most térjünk vissza egy pillanatra ezután, felejtsük el, hogy hogyan kell összetartani a plazmát. Most térjünk vissza megint arra a problémára, hogy mi is történik itt az energiával a reakcióban. Ugye mondtam, hogy az energia az két részecske között oszlik meg. Az egyik a hélium atommag, a másik pedig a neutron. Ezt a hélium atommagot úgy is hívják, hogy alfa részecske. Ezt még történelmi okokból, amikor a 19. században nevezték el. És az energiának a 20%-a jön a hélium atommagban, és 80%-a a neutronban. És ha elképzeljük, hogy ezt a plazmát valamilyen módon egyébként, még nem tudom, hogy hogyan, de összetartjuk egy berendezésben, például a plazmát valamilyen mágneses térrel egyben tartjuk, akkor ez a hélium atommag is remélhetőleg benn fog maradni valahogyan a berendezésben. Most ha benn marad, akkor az azt jelenti, hogy előbb-utóbb ütközik a többi részecskével, és szépen leadja az energiáját, ami egyébként az induláskor sokkal nagyobb, mint a plazma részecskék energiája, valahol ezerszerese annak, és hogy leadja az energiát, elkezdi fűteni a plazmát. Ezt hívjuk alfa fűtésnek, és ez egy jó lehetőséget ad arra, hogy egy folyamatosan üzemelő plazmát csináljunk. Ja, most nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha elkezdünk egy plazmát fűteni folyamatosan, és növeljük a hőmérsékletét. Ugye említettem, hogy az alfa fűtés az valamikor elkezd beindulni akkor, amikor a fúziós reakciók lényegesen megjelennek, itt van a hőmérséklet ezen a tengelyen, és amikor elkezdünk haladni a hőmérséklettel, valahol megindulnak az alfa fűtésnek a jelenségei, és persze ebben folyamatosan együtt növekednek a veszteségek, amik a plazmából sugárzás folytán, vagy részecskék folytán az energiaveszteség. És ha elég ügyesek vagyunk, és ezek a veszteségek lent vannak itt valahol, nem valahol nagyon nagy veszteségeknél vagyunk, hanem eléggé lent, akkor egyszer csak el fogunk érni egy olyan pontba, amikor az alfa fűtés pont ki tudja egyensúlyozni a plazmának a veszteségét. És ebben a pontban már a plazma fenntartja a saját hőmérsékletét, tehát begyújtott, ez olyan, mint egy gyufa, begyújtjuk a plazmát, és ebben a pontban azt gondolnák, hogy folyamatosan működni fog a plazma. Ez nem teljesen igaz, ugyanis ha ebből a pontból egy picit elmozdulunk fölfele, tehát növelikszik valamire a hőmérséklet, akkor itt több lesz a betáplált teljesítmény az alfa fűtésből, és a plazma hőmérséklete tovább fog menni fölfele, tovább fog melegedni, és eljutunk ebbe a második pontba, ezt hívjuk égési pontnak. Ebben a pontban folyamatosan fog égni a plazmánk, az alfa fűtés pótolja a veszteségeket, és ráadásul ez a pont még teljesen stabilis, ugyanis ha elmozdulunk nagyobb hőmérséklet fele, akkor a veszteségek nagyobbak lesznek, és a plazma visszáll az eredeti állapotba. Tehát ez egy teljesen jól működő, égő plazma berendezés lenne, ebben lehetne valahogyan energiát termelni. Csak arról kell gondoskodnunk, hogy a hélium, a már lehűlt hélium atomokat kivonjuk valahogy a berendezésből, és utána újabb üzemanyagot, deutérium, trícium atommagokat vigyünk bele a berendezésbe. Tehát akkor térjünk vissza arra a problémára most, hogy már tudjuk, mit kell csinálnunk. Tehát kell egy 100 millió fokos plazmát csinálnunk, deutérium trícium keverékből, össze kell tartanunk, föl kell fűtenünk eddig az égési pontig, és utána egyszerűen csak pótolnunk el a gázt, és jön belőle az energia, működik a stúdiónk. Ez nagyon kiváló, de most nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezt valahogyan összetartani. És még azt is megnézhetjük, hogy mi lesz az energiával itt. Ugye az energiát mondtam, hogy a hélium hozza ki egy részét, az alfa részecske, ez benn marad a berendezésben. A neutron az az energiának a többi részét, igazából 80%-át hozza ki, és ez kijön a berendezés köpenyébe. Ebben a köpenyben fogjuk termelni a tríciumot, ezt már tudjuk, és még ráadásul itt leadja az energiáját is a neutron, tehát valamilyen hűtőközeget is tudnánk vele fűteni, és innen termelünk áramot a hagyományos módon, tehát teljesen közösséges módon turbinát hajtunk, vagy akár például hidrogént is tudnánk termelni hidrogénautók számára. Ez egy nagyon kellemes megoldás lenne. És persze nem szabad elfelejteni, hogy ez a neutron azért még itt a reakcióban mást is csinál csak, mint tríciumot termel nekünk, hanem a berendezésnek a szerkezeti anyagaiban is tudna egy kis változást csinálni. Lehetnek olyan magreakciók is, amik átalakítják a berendezés szerkezeti anyagait. Tehát ez egy nukleáris berendezés, azt azért nem szabad elfelejteni, és ha van itt olyan anyag, amelyik radioaktívá tud válni a neutronoktól, akkor az esetleg radioaktív is lesz. Ez persze nem tartozik hozzá a berendezés alapfilozófiájához, itt megválaszthatjuk, hogy milyen anyagok legyenek, és ezekkel tudjuk szabályozni, hogy mennyi legyen a berendezésben a radioaktivitás. És akkor térjünk át a plazma összetartására. Ugye mondtam, hogy kell egy 100 millió fokos plazma, ezt kell valahogyan összetartanunk. láttuk, hogy mágneses térre ezek a berendezések kölcsönhatnak, vagy ezek a plazmák kölcsönhatnak. Tehát mágneses téren nyilván jó ötlet lenne, hogy valahogyan plazmákat összetartsunk. És megnézhetjük azt is, hogy milyen körülmények lesznek úgy nagyjából egy ilyen berendezésben. Láttuk azt, hogy a hőmérséklet 100 millió fok, hogyha valamilyen épeszű nyomást akarunk, tehát nem valami 1000 atmoszférás nyomás, hanem mondjuk 100 atmoszférán belül, akkor ugye mivel a nyomás az a sűrűségnek és a hőmérsékletnek a szorzata, ezért megvan szabva, hogy mennyi lehet a hőmérsékletünk, mennyi lehet a sűrűségünk, és a sűrűség valahol ennek a légkörű sűrűségnek körülbelül az 1/10 részére van maximálva. Tehát ilyen ritka közegben lesz nekünk egy plazmánk, és ebben a ritka közegben a részecskék azok gyakorlatilag ütközés nélkül szinte szabadon mozognak. Tehát nekünk valahogy avval kell foglalkoznunk, hogy a részecskéket, önállóan mozgó részecskéket hogyan tudjuk összetartani egy mágneses térben. Az előző ábrán láthattuk, hogy egy ilyen mágneses térben a töltött részecskék azok úgynevezett Larmor pályán mozognak, ez talán középiskolában is előfordult, amikor egy ilyen spirál pályán mozognak a mágneses tér körül, a mágneses tér mentén szabadon mozognak, de arra merőlegesen nem tudnak elmozdulni. Most ez a kis mozgásuk, ez nagyon kicsi lehet, akár tized milliméter, század milliméter is, tehát igazából a részecskéket a mágneses térre merőlegesen ez a mágneses tér már összetartja, csak az a probléma, hogy a végekkel mit csináljunk, ott hova mennek a részecskék. Most kíván egy teljesen természetes ötlet, hogy fogjuk ennek a plazma oszlopnak a két végét, és a mágneses teret dugjuk össze, csináljunk egy gyűrűt belőle, egy ilyen mágneses gyűrűt, amiben a részecskék azt gondolnák, hogy körbe-körbe fognak járni. És ez nagyon kiváló is lenne, van itt egy kis ábránk arról, hogy mi történik ilyenkor. Ha nincs mágneses tér egy ilyen plazma gyűrűben, akkor a részecskék szabadon el fognak menni, semmi nem tartja őket össze. Ezt láthatjuk itt az első kis ábrán. A részecskék szabadon eltávoznak. És akkor kapcsoljuk be a mágneses teret, amelyik körben van a berendezés belsejében, tehát ilyen körbe-körbe menő mágneses tér van. Ilyenkor a részecskék körbe-körbe mennek a mágneses tér mentén a Larmor mozgással, de van sajnos egy másik mozgásuk is, amelyik lassabb, és egyszerűen amiatt van, hogy meggörbítettük a mágneses teret, és ezzel a lassabb mozgással fölmennek a plazma tetejére, és lemennek az aljára, például az elektronok a tetejére, az ionok meg az aljára. És ez csinál egy függőleges elektromos teret a töltés szétválás miatt, és ez megint egy újabb, lassabb mozgást indukál, és így a síkra merőlegesen a részecskék ki fognak jönni a plazmából, és végül is megint csak elhagyják a berendezést. Tehát egy ilyen egyszerű geometria sajnos megint csak nem működik. Valahova máshova kell mennünk. És az ötlet az, hogy ha a részecskék alapvetően a mágneses tér mentén mozognak, akkor ezt a mágneses teret feltekerhetjük még erre a tóruszra, és ha feltekerjük, akkor végül is egy olyan geometriára jutunk, amit a részecskéknek a leföl szétválását, ez az erővonalak mentén való mozgásuk, ez pont kompenzálja. Tehát ha bekapcsoljuk most itt a plazma áramot, akkor kapunk egy ilyen alakú mágneses teret, amelyik így tekeredik a berendezésben körbe, és ez kiegyenlíti a részecskéknek ezt a szétváló mozgását, és végül is egy ilyen geometriában össze tudjuk tartani a plazmát. És egy ilyen geometria az így néz ki. Ez a kedvenc demonstrációs eszközöm egy ilyen plazma geometriára. Jól látjuk, hogy a vesszőkosáron körbe-körbe egy helikálisan futnak ezek az erővonalak, sőt, még ez azt is be tudja mutatni, hogy különböző mélységben a plazmában, különböző irányban futnak ezek az erővonalak, ez még megnöveli a stabilitását is. Tehát tulajdonképpen erről van szó, erről beszélünk. Egy ilyen tórusz alakot tulajdonképpen vesszőkoszorút kell készítenünk, csak nagyobban, mágneses térből, és ebben már össze tudnánk tartani a plazmánkat. Legalábbis ezt reméljük. Most ezt, hogy hogyan csavarjuk meg az erővonalakat egy ilyen tórusz alakú berendezésben, ezt többféleképpen meg lehet tenni. Először avval próbálkoztak, hogy a plazma gyűrű köré, a mágneses tér köré tegyenek még plusz ilyen helikálisan csavarodó, tehát ilyen kékkel jelölt csavarodó mágnes tekercseket, amikben áram folyik, és ez megcsinálja nekünk azt a szívességet, hogy az erővonalakat egy kicsit megcsavarja így. Ezt a fajta berendezést hívják klasszikus stellarátornak. Látjuk, hogy két részből áll, vannak ezek a fő mágneses teret keltő tekercsek, amik a körbefutó teret keltik, és vannak azok, amik a stellarátor tekercsek, amik megcsavarják az erővonalakat. És egy ilyen klasszikus stellarátorra kísérleteztek az 50-es, 60-as évek elején, és hát valamelyes plazmát össze tudtak tartani, de azért voltak vele problémák, nagy hőmérsékletet nem tudtak elérni, ezért próbálkoztak mással, és valamikor a 60-as évek elején a Szovjetunióban, Moszkvában, a Kurcsatov intézetben alkottak egy berendezést, amit egy orosz betűszóval tokamaknak neveztek el, és ebben a tokamak berendezésben ezt a csavarodást oldották meg szintén, csak nem úgy, hogy itt ahogy itt látjuk a sztellalátóban egy tekercs, egy plusz tekercsel, amelyik csinálja a csavarodást, hanem egy áramot hajtottak közbe a plazmában. Itt látjuk a tokamak berendezésnek a vázlatát, tehát megint egy plazma gyűrünk van, körbe megy alapvetően a mágneses tér, amit ezek a zöld tekercsek csinálnak, és közben egy transzformátor van körülötte, amelyik ebben a plazma gyűrűben, mint egy egymenetes tekercsben indukál egy áramot, és ez az áram végül is feltekeri itt a mágneses erővonalakat. És ugyanezt a geometriát kapjuk meg, mint a klasszikus stellarátornál, csak most nincsenek benne plusz ilyen komplikációk ezekkel a tekercsekkel, és végül is így lehet egy tokamak berendezést csinálni. Most ez egy nagyon népszerű berendezés lett, és meglepő módon egészen jó plazma összetartást tudott csinálni, ami azért is meglepő, mert tulajdonképpen itt egy ilyen kicsit rókafogta csuka helyzetről van szó, mert ugye ahhoz, hogy a plazmában tudjon folyni az áram, ahhoz kell egy magas hőmérsékletű plazmánk, amelyik vezeti az áramot. Utána ez az áram csinálja meg azt a mágneses konfigurációt, amelyik lehetővé teszi, hogy egy magas hőmérsékletű plazmánk legyen. Tehát végül is visszajutottuk ugyanoda, hogy a berendezés önmagát tartja össze, és ebben csak bizonyos paraméter tartományokban működik jól, más paraméter tartományokban szét tud esni azonnal. Hát persze, hogyha szétesik, akkor az energiát elveszi a plazma, de láttuk, hogy ilyen plazma nagyon ritka közeg, mert nagy probléma nincs, ha elveszi az energiát, itt a demonstrációban is láttuk, hogy egy pillanat alatt eltűnik a plazma, lehűl, és nem csinál semmi problémát a környezetben. Tehát ez nem olyan, mint egy mai, mondjuk hibásan megtervezett atomerőmű, ahol folyamatosan megy tovább a reakció, miután már vége van az egész folyamatnak. Tehát ez a tokamak berendezés volna az, amivel össze lehetne tartani jól a plazmát, ezek a legelterjedtebb berendezések most. Most van még egy másik berendezés típus is, amelyik akkor jött szóba, amikor a tokamak berendezések már régóta működtek, és kicsit fejlődött a technika, kiderült, hogy mit is kell csinálni a stellarátor berendezésekkel, és tudtak már ilyen alakú berendezéseket tervezni, amelyikben ezt a csavarodást a geometriába egy külső tekercseken végigfutó csavarodást csinálja. És ezt hívják már egy ilyen torzított helikális térszerkezetnek, ezt egyfajta stellarátornak hívják, és ilyen stellarátor berendezéseket is építenek ma már, ezek nem azért ilyen alakúak, mert lejtette valaki, hanem egyszerűen azért, mert ilyenre tervezték őket. Ezek a berendezések nagyon érdekes plazmákat tudnak csinálni, azonban egy olyan 20 év lemaradásban vannak a tokamakokhoz képest, tehát most még fejlődniük kell, hogy behozzák őket. Tehát kb. Ezek azok a geometriák, amikkel most foglalkozunk, és valamikor már a 70-es évek tájékán már lehetett tudni, hogy ezek azok a berendezések, amivel lehet ilyen forró plazmákat csinálni. És a berendezések mérete először egészen kicsi volt, ilyen asztalméretű tokamakokról, 30-40 cm sugarú berendezésekről, szépen a 70-es évek végére fejlődtek ilyen méretű berendezésekkel, amit itt látunk például. Ez a JET tokamak, ez az Európai Uniónak a nagy tokamakjának a belseje, látható az ember, és látjuk, hogy ez a berendezés egy hasonló torusz alakú berendezés mutat. Tehát ilyen méretűen nőttek a berendezések. És ezekben a berendezésekben persze a plazmát fűteni is kellett, hogy eljussunk a hőmérséklettel. Az kezdeti berendezésekben, a kis tokamakokban még a plazma áram maga fűtötte a berendezést, ugyanis úgy működik, mint egy rezsó. A plazmának van egy ellenállása, és egyszerűen az áramnak a zsúlhője melegíti a plazmát. Most ahogy megyünk magasabb hőmérsékletekkel, a plazma vezetőképessége egyre csak csökken, és emiatt a betáplált teljesítmény is nő, tehát ezt tudjuk, hogy nem lehet elérni vele a fúziós hőmérsékleteket, hanem még kiegészítő fűtéseket is kellett csinálni. És ezekkel a nagy berendezéseken már kidolgozták ezeket a kiegészítő fűtéseket, vannak olyan atomnyalábok, amiket belövünk ide a plazmába, ahogy beérnek az atomok, a plazma ionizálja a részecskéket, feltekerednek a mágneses térre, és körbe-körbe mennek, és szépen leadják az energiájukat a többi részecskének, így fűtik őket, ezek az atomgyaláb fűtések. Vannak olyan jellegű fűtések, mint a mikrohullámú sütőben otthon valami hullámokat indukálunk, itt láthatók ezen a képen ezek a panelok itt a falon, ezek ilyen hullámokat indukáló antennák, és ezekkel is a plazmát lehet tovább fűteni. Tehát van egy csomó technika arra, hogy hogyan vigyük fel a plazma hőmérsékletét, és ezeket teljesen jól el lehetett érni azt a hőmérsékletet és azt a sűrűségtartományt, meg paraméter tartományt, amiben már fúziós reakciókat lehetett csinálni. És ilyen fúziós reakció kísérleteket csináltak is, bár ezek a berendezések alapvetően nem arra a célra szolgálnak, hogy fúziós energiát termeljenek, vagy inkább plazmafizika összetartásra, de már a 70-es évektől kezdve a 90-es évekre eljutottak odáig, hogy konkrétan deutérium-trícium reakciókat csináltak, és megnézték, hogy mennyi energiát tudnak ebben kelteni. Most első ilyen kísérletek Amerikában voltak még a 90-es évek elején, egy TFTR nevű tokamak berendezésben. Itt látható erről egy kép. Itt egy olyan körülbelül egy másodperc, vagy annál rövidebb időre sikerült elérni 10 megawattnyi fúziós teljesítményt, ami egy jelentős teljesítmény már, de látjuk, hogy egy nagyon rövid impulzus. Ezután 90-es évek végén, 97-ben az angliai Jet Tokamakon, amit az előbb mutattam, el lehetett érni nagyobb energiát is, nagyobb teljesítményt, 15 megawatt körül, de ezek még mindig csak ilyen másodperces impulzusok. Aztán vannak kísérletek, amikor már hosszú ideig, hát néhány másodpercig, ez itt már hosszú időnek számít, lehetett ilyen nagy teljesítményeket produkálni, és ebben lehetett mutatni, hogy valami realitáson a fúziós energiatermelésben. Persze felmerül a kérdés, hogy miért ilyen rövid impulzusban működtetik ezeket a berendezéseket? Miért nem csinálnak bele a hosszabb impulzus? Miért demonstrálják, hogy ez működik? Tehát az első oka az, hogy ahhoz, hogy ezekben a berendezésekben a mágneses teret fenntartsuk, ez óriási energiát igényel. Ugye általában résztekercsek vannak a berendezés körül, és ezek iszonyú mennyiségű energiát fogyasztanak. Például a Jet Tokamakban, amit az előbb mutattam, abban a mágneses térnek a keltése, az körülbelül 800 megawatt teljesítményt igényel, ez körülbelül 40%-a egy paksi atomerőmű teljesítménynek. Ezt nyilván nem lehet csinálni órákon keresztül, ezt rövid impulzusokban csinálják, csak lentkerekekben tárolják az energiát, és utána hajtják a berendezést néhány másodpercig. Tehát ezek a berendezések nem arra szolgálnak, hogy energiát termeljünk, csak demonstráljuk ezt a plazma működést. Igazából egy fúziós erőműben, amit majd később csinálunk, majd remélhetőleg néhány évtized múlva, nem résztekercsek lesznek, hanem szupravezető tekercsek, amik mínusz 270 fok körüli hőmérsékleten gyakorlatilag ellenállás nélkül vezetik az áramot, és nem kell energia befektetés ehhez. Az egész biztos, hogy fúziós erőművet nem lehet megvalósítani résztekercsekkel, hanem csak szupravezető tekercsekkel. Most ilyen szupravezető tekercsek azok tulajdonképpen eléggé bevett technikák, ilyen MRI készülékekben például az embernek egy ilyen mágneses szeletelést csinálnak a testéről, abban is használják őket, de már szupravezető tokamakokat is építettek valamikor a 70-es évektől kezdve napjainkig, hogy más nem mondjak, például az idén Kínában és Koreában is építenek 2 szupravezető tokamakot, tehát most indították el őket, de eléggé bevett technika, és elég jól használható, már ebben nincsen probléma, tehát egészen biztosak vagyunk benne, hogy szupravezető technikával el lehet jutni majd fúziós teljesítményig. Most emellett, hogy megcsinálták a fűtését a berendezéseknek, még egy csomó olyan technikát is ki kellett fejleszteni, amelyik nem volt az iparban, ugyanis 100 millió fokon semmit nem lehet ipari technikákkal mérni, nincs olyan hőmérő, amivel ipari technikával meg lehetne mérni a hőmérsékletet, vagy sűrűséget, vagy bármilyen dolgot a berendezés belsejében, ez évtizedekbe került, de igazából most már eljutottunk oda, hogy mindent meg lehet mérni, lehet szabályozni egy ilyen berendezés plazmáját. És ezek alapján, az eredmények alapján, valamikor a 80-as évek vége táján, meg is terveztek egy berendezést, amelyik azt a célt szolgálta már, hogy ipari körülmények között demonstrálja, hogy fúziós energiát lehet termelni. És ez a berendezés, ez még nem az, ez már ennek egy nagyobb változata volt, ezt a berendezést ITER-nek nevezték el, International Thermonuclear Experimental Reactor néven, tehát egy nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor, és ez a berendezés volt az egyik első jele az enyhülésnek, ugyanis Gorbacsov és Reagan állapodott meg róla, hogy egy ilyen közös nagy világkísérletet kellene csinálni. Ezt meg is tervezték végül is 97-re 4 partner részvételével, az Európai Unió, Szovjetunió, az Egyesült Államok és Japán részvételével, és ez ilyen becslések szerint ennek a beruházási igénye 10 milliárd euró lett volna. És a 10 milliárd euró egy elég jelentős összeg, mikor ezt meghallották, a politikusok nem nagyon örültek ennek az ötletnek. Aztán időközben történtek még dolgok, például a Szovjetunió szétesett, az Egyesült Államok úgy tűnt, hogy nem nagyon érdekes ez a téma, nem kell vele foglalkozni. Ezért kezdett feledésbe menni ez a kísérlet, és a megmaradt tulajdonképpen 3 partner, mint az Európai Unió, Japán és az Oroszországnak a politikusai javasolták, hogy talán jobb volna, hogyha a 10 milliárd euró helyett inkább mondjuk a felébe kerülne a berendezés, a sokkal praktikusabb volna a politikai szempontból. Most ezt meg is fogadták a kutatók, és terveztek egy berendezést, amely egy kicsikét kisebb, mint az eredeti ITER berendezés, ezt látjuk itt a képen. Ezt, amit megtervezték, először csak ITER-inónak nevezték viccesen néhányan, hogy igen, kicsike kis ITER. Aztán egy idő után megörökölte az ITER nevet, és végül is ez maradt a berendezésnek a végső neve. Hát ennek valahogy így néz ki most a terve. Ez egy olyan jellegű berendezés, mint a Jet Tokamak, amit mutattam, és ma létezik Angliában. Itt van egy ember hozzá méretaránynak. Tehát körülbelül kétszeresen felskálázva a Jet Tokamak. Ezek a barna tekercsei szupravezető tekercsek, tehát itt már konkrétan nem kell annyi energiát befektetni, amennyi a mai berendezésekben kell a mágneses tér keltéséhez. És az egész berendezés emiatt egy 20x25 méteres kriosztátban van benne, egy ilyen hengerben, és ezen belül minden 5 Kelvin környéki hőmérsékleten van hűtve. Ennek a belsejében van egy kamra, a tórusz alakú kamra, és ebben van a plazma, amelyik végül is a 100 millió fokos. Tehát egy elég extrém technika, de azért ez megvalósítható. Most ott tartunk, hogy valamikor 2003 tájéken hirtelen megváltozott a klíma, és mindenki rájött, hogy itt valamit csinálni kellene. Az Egyesült Államokban rájöttek, hogy hát a hidrogén alapú társadalomhoz kellene valami energia, és mert a hidrogén csak tárolja végül is az energiát. És az Egyesült Államok visszalépett ebbe az ITER-programba, hirtelen belépett Kína, Korea, és tavaly még India is, és tavaly 2006 novemberében végül is aláírtak egy szerződést az Élysée palotában Párizsban, arról, hogy ezt az ITER kísérletet meg kell valósítani, és nevezetesen ezt Franciaországban, tehát az Európai Unióban kell megvalósítani. Most ez a berendezés egy nagy beruházás lesz, a költsége végül is, a beruházási költsége 4,5 milliárd euró, és azt gondoljuk, hogy ez a világon most tulajdonképpen az űrkutatáson kívül talán a második legnagyobb ilyen tudományos projekt, amelyik most zajlik. De az érdemes belegondolni, hogy mennyi is ez a 4,5 milliárd euró. Ugyanis ennek az összegnek most körülbelül felét fogja az Európai Unió fizetni, az Európai Unió vezető pozícióban van ebben a fúziós kutatási területen. Ez mondjuk körülbelül legyen 3 milliárd euró jó bőven számolva, és ezt 10 év alatt fogjuk beruházni, ez 300 millió euró. Az Európai Uniónak van körülbelül 500 millió lakosa, tehát ez lakosonként valahol 3/4 euró per év környékén van. Tehát ez nem egy olyan nagyon jelentős összeg, én azt gondolom. Szerintem ezt a luxust megtehetjük magunknak. Ha most itt tartunk, az ITER berendezés az építés alatt van, tulajdonképpen most vágják ki a fákat, és az ITER után lenne a következő lépés, amikor már konkrétan fúziós berendezést építenénk. Az ITER még egy kísérleti berendezés lenne, nem fog még konkrétan energiát termelni, hanem csak 500 megawatt fúziós teljesítmény fog produkálni, és ezt ilyen 1000 másodperc körüli impulzusokban. A következő lenne egy olyan berendezés, amelyik energiát termel, erről csak elképzeléseink vannak egyenlőre, van itt egy kis filmünk, amelyik mutatja, hogy hogyan képzeljük el egy ilyen erőműnek az építését. És egy ilyen erőműben különböző számolások voltak évtizedek óta, hogy mibe kerülne az energia, hogyan lehetne ezt megvalósítani. A legutolsó számolás azt mutatta, hogy a költsége az energiának valahol 3,9 cent eurocent per kilowatt óra környékén volna. Ez az ár, ez úgy összevethető a többi energiaforrással. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy ilyen fúziós erőmű az tényleg jó energiatermelő berendezés volna. Megvizsgálták azt is, hogy mennyi szennyezőanyagot termel egy ilyen berendezés, mennyi probléma lesz vele. Az jött ki, hogy a szerkezeti anyagaiban, hogyha mai technológiával megvalósítjuk, tehát acélokkal, amiket ma is ismerünk, akkor körülbelül a leállítása után egy olyan 100 évvel csökkenne a rádióaktivitása a berendezés magjának arra a szintre, hogy újra fel tudjuk használni az anyagokat. Ez persze egy probléma, tárolni kell az anyagokat, legalábbis a magját egy 100 évig a berendezésnek, azonban mégiscsak nem termelünk a világ következő generációi számára 100 000 év alatt bomló rádióaktív anyagokat. Tehát körülbelül itt tartunk ma, az ITER berendezés lesz a következő lépésünk, és természetesen magyar kutatók is ebben benne vannak, különböző dolgokat csinálnak. Még szeretném felhívni zárásul figyelmüket a Magyar Fúziós honlapra, ennek a címe www.magfúzió.hu, ezen mindenféle információkat találhatnak a berendezésekről, kutatásainkról, ismeretterjesztésről. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönöm! Mindezek után kérdezem a közönséget, önök szerint milyen energiaforrás kellene a jövőben Magyarországon előnyben részesíteni? Kémiai forrásokat, megújuló forrásokat, avagy nukleáris forrásokat? Kérem szépen, hogy szavazzanak. A három lehetséges válasz közül adjanak meg egyet, és mi pedig mindjárt látjuk az eredményt. Nukleáris forrásokat, mondja a közönség. Jól válaszoltak a diákok az előadás végén, tanár úr?
Én azt gondolom, hogy jól válaszoltak, de hát természetesen rajtam kívül is vannak más szakemberek, és leg más preferálnak, de az én véleményem szerint jól válaszoltak.
Köszönöm szépen, és akkor most lehetőség van arra, hogy önök is feltegyék a kérdéseiket, de még mielőtt önök föltennék, vagy esetleg megfogalmazzák magukban a kérdést, addig én azt megkérdezném a professzor úrtól, hogy a végén említette, hogy a magyar kutatók Európa ebben a fúziós kutatásban jelentős vezetős szerepet tölt be, de hogyan vesznek ebben részt a magyar kutatók?
A magyar kutatóknak van régi hagyományuk már a fúziós kutatás területén, valamikor a 70-es évektől volt már kísérlet Magyarországon. Ezeken persze felnőtt egy generáció, aki már ért ezekhez a berendezésekhez, és végül is, amint beléptünk az Európai Unióba, volt lehetőségünk arra, hogy bekapcsoljunk az ottani kutatásba, és ma már kb. 30 ember utazgat Európában, különböző berendezéseken vesznek részt a munkában, különböző új berendezéseket terveznek, többek között az ITER berendezésen, és egy csomó kutatást, csomó részegséget terveznek, úgyhogy elég aktívak a magyar kutatók már ebben a szakmában.
Köszönöm szépen, és közben jó néhányan kérdeznek az interneten is. Azt mondja, hogy hol tart, egyáltalán folyik-e még kutatás a hideg fúzióval kapcsolatban, kérdezik Ujás József internetes nézőnk.
A hideg fúzió valamikor a 80-as évek végén volt egy érdekes téma, hát hirtelen felvetette valaki, hogy egy kis asztali kísérletben lehet fúziós energiát termelni, egy palládium elektródában hidrogénes közegben kell valamit elektrolizálni, és azt gondolták, hogy ez működik. Na most azóta rengeteg kísérlet volt ebben a témában, voltak kísérletek, amik először mind azt mutatta, hogy valami történik, tehát energia fejlődik, sőt neutronokat is láttak, utána voltak kísérletek, amik nem mutatták ugyanezt, tehát valahova oda jutottunk, hogy vannak olyan kísérleti tények, amiket nem lehet reprodukálni, tulajdonképpen nincs hozzá elmélet, hogy miért is működnének ezek a reakciók. Amerikában néhány évvel ezelőtt csináltak erről egy tanulmányt, hogy mi is ebben a területben a legalábbis amit ma tudunk róla, és arra jutottak, hogy igazából nem reprodukálható a dolog, tehát nem tudjuk, hogy működik-e valami, és nem tudjuk, hogy miért nem működik, ha egyáltalán működne is valamiért.
Hát miután ugye nem csak a fehér nemük méretén, hanem a bőrünkön is érezzük a globális felmelegedést, egyre türelmetlenebbek vagyunk, hogy mikor lehet használni új energiaforrást. Miért tart ilyen sokáig ez a projekt? Ugye a költsége miatt, vagy a politika akadályozza, ahogy ön említette?
Hát említettem, hogy a politikában is azért voltak problémák, tehát húzódott az ITER berendezésnek az eldöntése egy jó hosszú ideig, de azért látni kell, hogy ezek a berendezések nagyon nagyok. Ugye említettem, hogy az ITER-nek az építése is egy 10 éves periódust vesz igénybe, és ilyen nagy berendezést nem lehet felépíteni 2 hónap alatt. Tehát mindenképpen hosszú időre van szükség, és generációkon kell keresztül menni a berendezésnek, kell egy berendezés, amelyik a technológiát vizsgálja, meg utána kell egy, amelyik a kísérleti energiatermelő erőmű. Ez mind 10 évet vesz igénybe, tehát kb. Innen jön ki a nagyságen egyáltalán, milyen gyorsan lehet haladni. Tehát ma úgy gondoljuk, hogy az első fúziós erőmű, amely demonstrálni tudja a fúziós energiatermelést, valamikor a 30-as években fog megjelenni, és végül is ez alapján...
Jó részt a mi életünkben.
Tessék?
Hát, igen.
És ez alapján azt gondoljuk, valamikor a 21. századnak a második felében már jelentős, vagy legalábbis megjelenhet a fúziós energiatermelés a világban.